Az egészségkódban időről időre foglalkozunk a HCM-mel, vagyis a Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központtal. A mai témánk pedig a translációs kutatócsoport lesz, akinek a vezetője van velünk a vonalban, dr. Bende Balázs. Üdvözlöm!
Halló, jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
Első körben szeretném tisztázni, hogy mi az a translációs kutatócsoport, és a beszélgetésünk közben szeretném, hogyha kiderülne, hogy önök például az AI-jal dolgoznak-e, mi az a biobank, van-e biobank egyébként Szegeden, ahol a HCM is van, de menjünk onnan, hogy mi az a translációs kutatócsoport, mivel foglalkoznak, mikor jöttek létre.
A translációs medicina egy olyan, nem is azt mondom, hogy vadonatúj, de elég új tudományága az orvostudománynak. Ennek a kifejezett célja az, hogy az alapkutatást közelebb hozza a betegekhez, a betegágyhoz. Egy olyan rendszert, vagy egy olyan módszertant alkalmaz, amivel minél hamarabb és minél gyorsabban kerülhetnek ki a laboratóriumok falai közül az újítások, és hasznosulhatnak akár a patikákban, akár a kórházakban, vagy a diagnosztikában.
Tehát, hogyha jól értem, akkor az a kérdés, amit itt az elején már belengedte, hogy AI, az itt igenis releváns, és az AI-nak van köze ahhoz, hogy akár ezeket az adatokat hamarabb kinyerjék.
Nyilvánvalóan, és egyértelműen az utóbbi évek egyik legnagyobb sikertörténete ezekben a kutatásokban a mesterséges intelligenciáknak az alkalmazása, a tanuló algoritmusoknak és az ilyen jellegű programozásoknak.
Akkor ön örül neki ezek szerint?
Ezt nem mondanám. Nyilván a kutatások szempontjából igen. Komolyabb dilemma előtt állok, két kisgyermekem van, és fogalmam sincs, hogy milyen életpályát javasoljak majd nekik mondjuk 5-8-10 év múlva. Amit esetleg pár év múlva nem vált majd le egy mesterséges intelligencia, de jelen helyzetben igen hasznos.
Milyen érdekes, amit mond, így szokott elkanyarodni a beszélgetésünk, hogy amikor azt mondja, hogy mit válthat le a mesterséges intelligencia, akkor abban nyilván érzek valami pessimizmust is. Kutatóorvosként pedig azt gondoltam tényleg, hogy a legnagyobb optimizmussal fogadja az AI-t. Ez a kettő egyébként hogy fér meg önben?
Ennél azért jóval összetettebb dilemmákba is belefutunk így a kutatások során. Muszáj, tehát egyszerűen nem maradhatunk le a trendektől, és ha egyszer egy ilyen bámulatos fegyver van a kutatók kezében, azt létek nem használni jó dolgokra.
2004-ben diplomázott le, plasztikai égéssebészeti, sebészeti és farmakológiai szakvizsgát tett. Na most ehhez képest az, hogy milyen szakvizsgát tett, az hogyan transformálódott afelé, hogy kutatócsoport vezető legyen?
Én egy elég különös helyzetben vagyok, mert gyakorlatilag két szakterületet is művelek párhuzamosan. Egyrészt gyakorló sebész vagyok, most délelőtt is a műtőben voltam, másrészt, mint klinikai farmakológus, és még régebben, mint klinikai kutatásokkal foglalkozó menedzser vagy szakmai vezető. Nagyon sok évig vezettem Szegeden a Klinikai Kutatási Kompetencia Központot, legutolsó nevén, ennek voltam szakmai vezetője. Így a humán orvosi kutatásokkal, klinikai kutatásokkal foglalkozom most már 20 éve lassan. Nagyon sok ilyen ipari és egyébként nem ipari akadémiai kutatásban is részt vettem, fejlesztettem, és egyébként valójában mi nem egy klasszikus értelemben vett kutatócsoport vagyunk, nem egy laboratóriumban pipettákkal dolgozunk, hanem egy olyan csapat, akik a többi alapkutatónak segítenek, szupportálják és fogják a kezüket azon az úton, amikor a kutatásaikat valamilyen módon emberi vonatkozásba kell továbbvinni. Uh-huh. Van egy határ, ahol már nem lehet tovább menni in silico, nem lehet, tehát a számítógépes modellezésre, nem lehet már a laboratóriumban állatkísérletekkel vagy sejtekkel dolgozni, hanem eljön az a pillanat egy fejlesztésben, amikor emberi beteg mintákra van szükség, esetleg beteg bevonásokra van szükség a kutatásokban, és ez az a helyzet, ahol egy translációs tím tud segíteni, kidolgozni ezeket a kutatási protokollokat, és segíteni az ilyen csapatokat.
A biobank szerepe az a HCM-nél is fontos?
Elsősorban igen, az alapkutatásokban, és a HCM-nek eszenciális érdeke, hogy a biobankkal jó együttműködést folytasson. A Szegedi Tudományi Egyetemnek egy rendkívül fejlett és modern, nagy mintaszámú biobankja van. Ez egy azért szerencsés együttállás, mert tehát a biobankokban eltárolt betegektől származó mintákat természetesen megfelelő kutatási és hatósági engedélyek birtokában fel lehet használni úgy, anélkül, hogy külön újra kelljen a betegektől mintát szerezni egy-egy speciális kutatásra. Tehát, hogyha valaki egyszer egy mintáját leadta a biobankba, és hozzájárul annak a további kutatásokhoz való felhasználására, akkor azt más területeken is lehet használni.
Vannak-e ön szerint olyan orvosi területek, ahol a biobank eszenciális fontosságú? Tehát elkerülhetetlen?
Hát a tudományos trendek alapján azt tudom mondani, hogy az onkológiai kutatásoknak a legnagyobb részéhez elengedhetetlen, hogy archivált mintákhoz férjünk hozzá. Nagyon egyszerű oka van, hogyha kitalálunk egy adott onkológiai betegségre egy új diagnosztikát vagy egy új terápiát, szerencsétlen dolog az, hogyha ettől az időponttól kezdve előre menően várjuk azokat a betegeket, mert nagy számban, akik olyan betegséggel rendelkeznek. Tehát az évekig tartana összegyűjteni annyi beteget, vagy annyi mintát, amire szükség van egy hatósági validációhoz. Viszont, hogyha a biobankban van ebből nagy számban letárolt minta ebből a betegségtípusból, megfelelő engedélyekkel, akkor könnyebben és gyorsabban hozzáférhetőek ezek. Nagyon furcsa, a másik ilyen nagy topik, az pedig a fertőző betegségek, és erre pont a COVID kapcsán jöttünk rá. A COVID idején tárolt el a Szegedi Egyetem is nagyon-nagyon nagy mennyiségben mintákat, amik viszont a jövő gyors vakcina fejlesztéseihez, vagy akármilyen egyéb fertőző betegséggel kapcsolatos kutatáshoz nagyon hasznosak lesznek.
Ez tök érdekes egyébként, hogy ezt behozta, mert nagyon sokat gondolkodom azon, hogy ugye a COVID vakcinák azok lelettek fejlesztve, van nem tudom 4 vagy 5 féle, és akkor az orvostudomány akár hátra is dőlhet. De az a kérdés, hogy ezek ugyanúgy folytatódnak, tehát ezek a vakcinafejlesztések, ezek nem álltak le, csak nincsenek annyira előtérben, vagy nem beszél róluk annyit a sajtó, mert éppen most nem ez van előtérben, vagy tényleg hátra lehet dőlni, és azt lehet mondani, hogy hát a COVID-ra már van vakcina, megyünk tovább, és valami egészen más fertőző betegséggel fogunk most foglalkozni. Ez hogy néz ki?
Hagy idézzem Jakab Ferenc professzor urat, Isten nyugasztalja, aki nem régiben hunyt el, és én személyesen dolgoztam együtt vele a COVID idején nagy magyarországi kutatások kapcsán, aki azt mondta, hogy ez a betegség is, mint minden más, valószínűleg 2 úton mehet tovább. Az egyik az, hogy megszelídül, ugye, hogy a COVID megszelídült, mert ugye kiszelektálódnak azok a törzsek, amik már nem halálosak, hiszen azok nem tudnak gyorsan terjedni tovább. A másik az, hogy nem szelídül meg, és ez esetben az emberiség lassan áldozatává esik. De erre pici a valószínűség. Viszont azt mondta Feri nekem, hogy ide a Balázs, ha nem ez, akkor majd lehet a következő. Tehát a vakcinakutatások azok nem állhatnak le azért, mert a COVID megszelídült. Alapvetően egy adott vakcina fejlesztésnek nem az a legnagyobb eredménye, hogy arra a betegségre van egy vakcinánk, hanem a módszertana, amivel kifejlesztésre került az a vakcina. Mennyire gyorsan, mennyire jól működő ellenanyagot vagy oltóanyagot lehet létrehozni, és pont ezért van óriási relevanciája a Magyar Nemzeti Vakcina Gyárnak, ami nem sokára el is fog, ha jól tudom, indulni, üzemelni, vagy már ezen túl is vagyunk, mert ebben a jelenleg azt kell mondjam, hogy kicsit túlzsúfolt bolygóban benne van a potenciál bármikor egy újabb COVID-szerű, vagy ettől eltérő más típusú világjárvány kitörésének. Ott pedig nem az lesz a kérdés, hogy van-e a zsebünkben kész vakcina rá, hanem az, hogy mennyire gyorsan és mennyire hatékonyan lehet előállítani egyet.
Egyébként ez a gyors és hatékony vakcina fejlesztés, ez nem veszélyes? Például 100 évvel ezelőtt milyen gyorsasággal állítottak elő vakcinákat, és ezáltal milyen hatékonysággal? De itt inkább a legfontosabb tényleg az, hogy a gyorsaság az nem megy a minőség rovására.
Hát ez egy jó kérdés. Erre egy szinonimaként vagy hasonlatként tudnám hozni mondjuk az autógyártást, ami 100 évvel ezelőtt már Ford után azért csak legördült naponta a 200-300 Ford T-modell Amerikában a gyártósorról. Ez ma egy nagyon gyenge fél órának számít egy nagyobb autógyárban. Nem tudom. Azt tudom mondani, hogy a technika és a tudomány újításait azt alkalmazdunk kell annak érdekében, hogy a tudomány minél gyorsabban és dinamikusabban fejlődjön. Ennek a biztonsági gátjait pedig a hatóságnak és az etikai vonatkozásnak fel kell tudni mérni és fel kell tudni állítani. Ennyi biztosítéknak lennie kell a rendszerben.
Említette az előbb a nemzeti vakcina gyárat?
Igen.
Ez hová fog minket elhelyezni a térképen majd?
Ez egy nagyon jó kérdés, és őszintén szólva ez inkább szakmapolitikai, mint tudománypolitikai kérdés lehet. Hát az biztos, hogy a környező országokban sem túl sok, de azért léteznek oltóanyag előállító gyárak. Magyarországon nem volt kapacitás, állami kapacitás erre. Én szinte biztos vagyok benne, hogy a magyar szükségletek ellátásán túl azért egy nemzetközi láthatóságot teremt, hogy lesz egy oltóanyaggyár a Magyarországnak. A tudományos szinten én nem gondolom, hogy a gyárak valamilyen szinten komoly értékeket mutatnak fel. A gyáraknak az a dolga, hogy gyártsanak, kutatóknak meg az, hogy kitalálják, hogy mit gyártsanak a gyárak.
Említette ugye a biobank szerepét, és közben az jutott eszembe, hogy ezek a betegség minták, vagy fertőző betegség minták évről évre gyarapodnak el. Szóval hányféle új betegség, vagy új bakteriális betegség üti fel a fejét? Erről van-e bármi statisztika? Hogyha van egy ilyen biobank, akkor gondolom, hogy az ott nyomon követhető.
Ez a Szegedi Biobank ez nem specializálódott egyébként fertőző betegségekre, tehát minden típusú mintát gyűjtünk. Ezek a nagy méretű biobankok a világban bárhol általában egyrészt gyűjtenek általános mintákat, másrészt meg specializálódnak valamire. Meglepő módon például most egy kiprusi biobankkal kollaborációt tervezünk, akik kifejezetten szívbetegeknek a mintáit gyűjtik, mert azt gondolják, ők ebben a történetben profik, és ilyen mintákat gyűjtenek, de tudok olyan biobankot, ahol kifejezetten széklet mintákat gyűjtenek. És nagyon sok olyan őssejtbank van, ahol meg őssejteket gyűjtenek. A Szegedi nem specializálódott egy típusra, de hogy újdonság hányan fel egy évben, azt szerintem a hány csillag az égen. Borzalmasan sok, sajnos.
A transzlációs kutatócsoportot vezeti ugye november óta. Milyen eredmények vannak az ön fejében? Milyen sikerekre számít a közeljövőben, vagy a távoli jövőben? Egyáltalán mennyire lehet előre tervezni egy ilyen kutatócsoport élén?
Nagyon nehezen lehet előre tervezni, mert ugye egyrészt a kutatások, amiket támogatunk, azok még korai fázisban vannak, és most jutottak el oda, hogy szépen kezdjük el szervezni hozzá a emberi mintagyűjtési akciókat, vagy éppen a biobanki kutatásoknak az engedélyeztetését. Hát az én vízióm az, hogy ebből a jó pár kutatócsoportból lesz sok olyan, ami tudományosan nagy publikációkat és nagy sikereket fog elérni, és ezek majd egyszer valahogy más úton vagy ezen a projekten át beépülnek a ellátási sorba. Konkrétan látok 2-3-4 olyan kutatócsoportot, akiknek kicsit szorosabban fogjuk a kezét, mert esélyesek diagnosztikai módszerek vagy diagnosztikai készülékeknek a piacra vitelére is akár, több területen is. Úgyhogy én nagyon bízom abban, hogy hatékonyan tudunk együtt dolgozni a kutatókkal. Nagyon pozitív addig a tapasztalatom, nagyon pozitív volt a fogadtatás is, és mindenki abszolút egy célra felemegy. Ritka ezen a területen, de nagyon, nagyon jól működik a rendszer.
Beszéltünk ugye itt korábban arról, hogy egy kutatásnak, egy, akár a vakcina kutatásnak milyen fázisai vannak, illetve hogy mennyire mehet a gyorsaság a minőség rovására, és ugye itt a gyógyszerfejlesztéseknél ugyanez a helyzet. Itt is sok a fázis. Hogyha van egy ilyen kutatócsoport, mint az öné, itt a HCM-ben belül, akkor mik azok a fázisok, amelyek önöket érintik?
Ezt a gyógyszerfejlesztésben itt elsősorban preklinika terápiák, preklinikai fázisok jönnek szóba, illetve vannak úgynevezett investigator initiated vizsgálatok, amiről álmodozhatunk. Ez azt jelenti, hogy azonosítunk egy olyan már létező gyógyszert, ami egy teljesen más betegségre is hat. Volt példa, például egy hajhújlás elleni készítményről a kutatók a laborban kiderítik, hogy mondjuk a lúgtalpat is gyógyítja. Most direkt ilyen elrugaszkodott példát mondok. És ezek a gyógyszerek, mivel már forgalomban vannak is biztonságosak, mert sok százezer ember esetleg kapta őket, vagy szedte, mert könnyebben vihető klinikai vizsgálatban, és egy humán embereken végzett klinikai kutatásban bizonyítani tudjuk, hogy igen, ez meggyógyít egy másik betegséget is, amire eddig senki nem gondolt. Tehát ezek nagy áttörések tudnak lenni. Illetve én úgy gondolom, hogy a diagnosztikában van nagyon nagy szerepe majd a HCM kutatásainak, diagnosztikai előrejelzéseiben, diagnosztikai módszerek fejlesztésében. Ezek sokat fognak javítani az ellátással, esetleg onkológiai betegeknek is.
A beszélgetésünk elején említettük az AI-t, és azt a két érvet, ami vitatkozik önben egymással. Megteszi, hogy megosztja velünk, amikor zöldágra vergődik a kettő?
Igen, természetesen. Nem látom ezt döntési pontnak, alkalmazkodnunk kell, ez a darwini elv. Tehát, hogyha egyszerűen alkalmazkodnunk kell ehhez a szituációhoz, a gyerekeimnek olyan életpályát kell kitalálni, amit nem konkurál majd az AI-jal.
Én nagyon köszönöm a beszélgetést, és további jó munkát kívánok önnek.
Köszönöm szépen, viszont kívánok mindenkinek.
Dr. Bende Balázsral, a Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ, a HCM transzlációs kutatócsoport vezetőjével beszélgettünk. Ennyi volt már az egészségkód, köszönöm mindenkinek a figyelmet, további jó rádiózást, viszont hallásra.